20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. Meghaladta a 20 000-et a támogatott kérelmek száma a modern napelemes rendszerek létesítésére ösztönző pályázaton, közölte az Energiaügyi Minisztérium. A nyertes háztartások összesen több mint 82 milliárd forint állami hozzájárulással válnak képessé a zöld energia saját célú termelésére és tárolására. A nyári keretemelésnek köszönhetően már most az eredetileg kalkuláltnál mintegy harmadával több háztartás beruházásait segíti a népszerű program, olvasható a tárca közleményében. Azt írták, hogy a jövő a zöld energiáé, Magyarország élenjáró szerepre tör a termelésben és a tárolásában, az otthonokban, az ipartelepeken és a gépjárművekben is. A kormány a Napenergia Plus programban ingatlanonként legfeljebb 5 millió forint támogatást kínál a családok számára napelem és energiatároló beszerzéséhez és telepítéséhez. A fejlesztések fokozzák a háztartások önellátási képességét, csökkenthetik áramszámláikat. A megtermelt zöld energia eltárolása és helyi felhasználása mérsékli a villamosenergia hálózat terhelését. Az Energiaügyi Minisztérium kezdeményezésére az eredeti keretösszeget a nyáron 30 milliárd forinttal 105,8 milliárd forintra emelte meg a kormány. A támogatott családok eddig átlagosan mintegy 4,1 millió forint állami forrást igényeltek fejlesztéseikhez. Az ország keleti határától a nyugatiig indult katonai alapfelkészítés, egyre népszerűbb a szerződéses és tartalékos katonai szolgálat, írta a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf tájékoztatása szerint mintegy 200 szerződéses és tartalékos újonc vonult be a héten három helyszínre, Hajdú hadházára, Nagykanizsára és Székesfehérvárra, hogy megkezdje a katonai kiképzést. A miniszter felidézte, hogy szeretem, megvédem mottóval a Magyar Honvédség június 17-én hirdette meg a területvédelmi tartalékos toborzó kampányát, amelynek hatására az utóbbi három hónap alatt a jelentkezők létszáma korábban nem tapasztalt mértékben emelkedett. Már több ezeren jelezték csatlakozási szándékukat a haderőhöz, szeptember elején pedig meghaladta az 1000 főt az újonnan szerződő tartalékos katonák száma. A tartalékos szolgálat mellett a kampány hatására folyamatosan vonulnak be a honvédséghez szerződéses katonának, sőt a tartalékosok közül több százan igazoltak át a hivatásosok közé is. Szalai Bobrovnicki Kristóf ismertetése szerint minden újoncnak részt kell vennie az 5 hetes alapkiképzésen, amelyen elsajátítja az alakiságot, a terepen való tájékozódást, a lövészet és a harcászat alapjait, valamint a szükséges egészségügyi és elsősegélynyújtási ismereteket, illetve felkészül az eskütételre. A magyar mezőgazdaságban az állattartás továbbra is kiemelt szerepet tölt be, ezen belül különösen a szárnyas feldolgozás az, ahol jelentős hozzáadott érték mellett az exportképesség is folyamatosan nő. A kormány jelentős támogatást biztosít a baromfi ágazat számára, jelentette ki Felkai Beáta Olga, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára egy szakmai konferencián. Arról beszélt, hogy a baromfi ágazat az elmúlt évek során számos kihívással nézett szembe. Az Agrárminisztérium jelentős támogatási lehetőségeket biztosít a gazdálkodók számára. A tárca a vidékfejlesztési program befejezését követően folyamatosan hirdeti meg a közös agrárpolitika stratégiai terv szerinti felhívásokat. Az állattartó telepek fejlesztésére és megújítására két jelentős pályázatot is hirdettek, az egyik 150 milliárd, a másik pedig 50 milliárd forint keretösszegű. Felkai Beáta Olga kiemelte, a genetikai erőforrások megőrzésére szintén források érhetők el, a korábbiakhoz hasonlóan 14 őshonos baromfi fajta támogatható. A fenntarthatóságot ténylegesen segítő hazai befektetések növelésére, a fenntarthatósági fordulat gyorsítására létrejött a Magyar Fenntartható Befektetési és Pénzügyi Fórum, közölte a fórum szervezője, mely jelenleg egy KFT. A szervezők szándéka szerint a KFT az induló 2024-25-ös periódusban szervezi a fórum tevékenységét, amely utóbb a résztvevők akarata szerinti önálló szervezetté válhat. A fórumban az ország befektetési alapkezelőit, intézményi befektetőit, befektetési vállalkozásait és hitelintézeteit kívánják összefogni és segíteni. A non-profit kezdeményezés célja, hogy a finanszírozók és a lakosság egymásra találásával magasabb sebességi fokozatra kapcsolhasson a zöld átállás, írták. Magyarországon a befektetési alapokban kezelt vagyon kevesebb, mint 50%-a található olyan alapban, amely kifejezetten hozzájárul a fenntarthatósághoz. Ezen túl léteznek olyanok, amelyek ugyan figyelembe vesznek környezeti társadalmi szempontokat a befektetések kiválasztásánál, de nem ez a fő szempontjuk. Ezek az alapok jelenleg Magyarországon mintegy 6%-os részarányjal bírnak.
Az időjárásról.
Vasárnap többnyire erősen felhős vagy borult idő lesz, főként az északkeleti tájakon fordulhatnak elő szakadozások a felhőzetben. Napközben fokozatosan gyengül a csapadék intenzitása, de továbbra is több felé eshet. A Dunántúlon több helyen viharos lesz a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap többnyire 11 és 16 fok között valószínű, de északkeleten pár fokkal melegebb lehet az idő.
Európa Rádió híreit hallották. Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
Kedves hallgatóink, Találkozások című portréműsorunkban minden hónapban bemutatjuk a Debreceni Református Hittudományi Egyetem egy-egy oktatóját. Ezúttal Kustár Zoltánnal, az intézmény ószövetségi tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárával beszélgetünk, méghozzá abból az apropóból, hogy immár 35. alkalommal rendezték meg a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát, amely mostanra az egyik legjelentősebb ökumenikus szakmai fóruma lett a Biblia tudománnyal foglalkozó szakembereknek hazánkban. Az idei konferencián a 2011 óta évenként átadott Gnilka díjat a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanszékvezető professzora Kustár Zoltán vehette át ünnepélyes keretek között a Szegedi Dómban. A Joachim Gnilka római katolikus újszövetség kutatóról elnevezett rangos elismerést minden évben olyan személynek ítélik oda, aki jelentősen hozzájárult a magyar biblia tudomány fejlődéséhez. Tóth Emese számít megtisztelő figyelmükre. Dr. Kustár Zoltán, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem ószövetségi tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Már 35. alkalommal rendezték meg a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát, amelyen átadták ezt a bizonyos Gnilka díjat. Kustár Zoltán tanár úr vehette át. Gratulálunk szeretettel ehhez a díjhoz, de mondja már el, kedves tanár úr, hogy mit is kell tudni erről a díjról? Kik kaphatják ezt?
Köszönöm szépen a gratulációt és a lehetőséget. Talán egy picit messziről kezdve a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát érdemes előtte röviden bemutatni. Ahogy említette, 35 évvel ezelőtt indult ez a konferencia sorozat. Alapvetően a római katolikus teológusok szervezték, indították ezt, hogy a katolikus papság biblikus tájékozottságát segítsék, és nemzetközi konferenciává alakították. Németországból hoztak kiváló katolikus és protestáns előadókat. Nagyon hamar azonban ez a konferencia ökumenikus konferenciává bővült, azaz a magyarországi református evangélikus és kisebb egyházak lelkészképző intézetének a teológiai tanára is meghívást kaptak ide, és előadhattak, részt vehettek a konferencián. Úgyhogy ma már azt mondhatjuk, hogy ez Magyarországon ez a konferencia a biblikus tudósok legnagyobb hazai seregszemléje, sőt a határon túlról, az egykori Jugoszlávia területéről, illetve Erdélyből is rendszeresen járnak ide református és katolikus teológusok, közösen vitatjuk meg a biblikus témákat.
Egyébként szakmailag mit tett hozzá ez a konferencia sorozathoz az, hogy ökumenikussá bővült?
Rengeteg mindent hozzá tud tenni, hiszen gondoljunk bele, hogy a tudományos diskurzusnak tulajdonképpen függetlenül attól, hogy melyik tudományterületről beszélünk, igazából az a lényeg, hogy a különböző szempontokat ütköztessünk, különböző vélemények, különböző nézőpontok érvényesüljenek, és ezeknek a fényében közösen közmegegyezéssel alakítsuk ki azt, amit a bölcsészeti jellegű tudományban és a teológiában is igaznak fogadunk. Úgyhogy rendkívül gazdagító is az, hogyha más egyházi hagyományból érkezők, ahol mások vannak a teológiai hangsúlyok, más a neveltetés, nagyon sok minden más, ők hogy látják az ott szakasz bibliai üzenetét, számukra mi a fontos, mi elmondjuk protestánsok, reformátusok, hogy számunkra mi a fontos, és ebből egy nagyon megtermékenyítő diskurzus tud kijönni.
Általában mindig valamilyen téma áll a fókuszában ezeknek a konferenciáknak, ha igen, akkor Ezúttal mi volt a figyelem középpontjában?
Igen, mindig egy speciális témát hirdettek meg a szervezők. Dr. Benyik György atya, a Gál Ferenc Egyetem teológiai karának volt professzora és a Szegedi Katolikus Papnevelő Szemináriumnak a volt tanára, ennek a szellemi atya ennek a konferenciának. Az idei alkalom például az úgynevezett Lectio Divina volt, azaz hogyan olvassuk a Szentírást úgy, hogy az Isten élő és ható igéjeként valóban kifejthesse ránk a hatását. Nyilvánvaló is köztudott, hogy a Szentíráshoz alapvetően kétféle szempontból közeledünk, főleg mi bibliatudósok. Egyrészt, mint vizsgálatunknak a tárgyához, amit az irodalomtudomány eszközeivel elemzünk, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy akkor és ott mit akart mondani a maga közegében, és mind keresztény hívő emberek is olvassuk, mint akik Isten igéjéből napi lelki táplálékot és felüdülést remélünk. Ez az utóbbi, ez a Lectio Divina, tehát amikor úgy olvasom az igét, hogy annak a rám vonatkozó közvetlen hatását is igyekszek elérni, a végső célom, hogy Isten engem megszólítson és a hitben megerősítsen, vagy éppen buzdítson és megintsen. Nem egyszerű ez az utóbbi, hiszen itt a szubjektivizmusnak nagyon nagy a veszélye, nagyon könnyen megtörténik, hogy az ember önmagát vetíti bele az írásba, tükörként tekint bele, nem nyitott ablakként, és így tulajdonképpen csak a saját véleményét ismeri fel a Szentírásban, de hát a nagyon régi múltra visszatekintő szerzetesi hagyomány, amelynek nagyon fontos része a napi biblia olvasás, kidolgozott olyan technikákat, hogy ez az igeolvasáson keresztül valóban ne én szóljak magamhoz, hanem az Isten szólhasson hozzám, úgyhogy erről tudtunk véleményt cserélni.
Tanár úr, arra kérném, hogy mondjuk el a hallgatóinknak, hogy ki is volt Joachim Gnilka.
Joachim Gnilka a német római katolikus teológiának egyik kiemelkedő személyisége, a 20. század, 21. század fordulóján élt ő, 1928-ban született és 2018-ban halt meg. Kiváló újszövetséges professzor, aki elsősorban a Würzburgi Egyetemen fejtette ki a hatását, kiváló bibliai kommentárokat írt, az egyik legrangosabb német nyelvű kommentár sorozatban ő magyarázta végig például Máté és Márk evangéliumát, de a Jézus kutatásba is aktívan kivette a szerepét, és például egy újszövetségi teológiát is írt. Nem ismeretlen az ő neve talán a magyar viszonylatban sem, hiszen nagyon fontos könyvei magyarul is megjelentek, éppen az előbb említett az újszövetség teológiája és Máté és Márk evangéliuma az magyarul is olvasható. Gnilka professzor pedig úgy kapcsolódik a konferenciához, és úgy lehetett ennek a díjnak a névadója, hogy kezdettől fogva bekapcsolódott a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia szervezésébe. Őt szólította meg Benyik atya, kérve azt, hogy segítsen neki Németországból a legjobb, a legjelismertebb német szakembereket Magyarországra csábítani erre a konferenciára, és ő ezt vállalta, de ő maga is többször itt volt Szegeden, és maga is előadást tartott. Úgyhogy amikor 2018-ban meghalt, akkor döntött úgy a Biblikus Konferencia Alapítványa, hogy az ő nevéről nevezel egy díjat, és ezzel a díjjal azokat a bibliatudósokat, ószövetséges vagy újszövetséges egyetemi oktatókat jutalmazza, akik a bibliatudományban valamit elértek, valami fontosat letettek az asztalra.
Igen, mert pontosan arra gondoltam, hogy hát tanár úr, az ószövetségi tanszéknek a vezetője, és mégis egy olyan díjat kap, akiről ugye elnevezték ezt a díjat, pedig az új szövetség területén alkotott nagyot, vagy tevékenykedett kimagaslóan, de hát akkor ez így összemosható, ugye?
Tulajdonképpen nagyon sok római katolikus teológián nincs külön ószövetség és újszövetségi tanszék, hanem biblikus tanszék, van biblikus oktatók. Tudjuk, hogy nálunk protestánsoknak a specialitásunk ez, hogy sokkal inkább a Szentírás és annak az üzenete áll a középpontban, a katolikus teológiában a hagyománynak, az egyházi atyáknak, a liturgiának jóval fontosabb a szerepe, és a képzésben is ott egy tanszék is el tudja látni azt, amit ők ezen a téren fontosnak tartanak, és a témák is, a konferencia megkérdezett témái is olyanok, hogy ha újszövetséges is a téma, akkor annak az ószövetségei vonatkozása is előjönnek, illetve nagyon sok esetben például az idei is a Szentírás hívő olvasása, ez is független attól, hogy új szövetségről vagy új szövetségről van szó.
És ez a fajta szakmai elismerés hogyan érintette önt, kedves tanár úr?
Rendkívül megtisztelő a számomra, és nagyon örültem neki. Nem is reméltem, hogy én is elnyerhetem, hiszen ha végignézzünk, hogy a korábbi 14 alkalommal kik kapták meg, akkor ezek között tényleg rangos német egyetemeknek a professzorai vannak, a hazai katolikus biblikus kutatások legnagyobb szakemberei, az ELTE-ről egyetemi oktatók, és például Debrecenből, innen a Hittudomány Egyetemről is Peres Imre újszövetségi professzor, most már nyugdíjas kollégám is előttem megkaphatta, úgyhogy ez egy nagy-nagy megtiszteltetés, és egyben persze nagy felelősség.
Kedves hallgatóink, folytatjuk beszélgetésünket Kustár Zoltánnal, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárával. Beszéljünk egy kicsit önről, tanár úr. Ugye jól olvastam én, hogy debreceni. Tős gyökeres debreceni, vagy most mosolyog?
Nem
Debrecenben született.
Debrecenben születtem, mert akkor a család még itt lakott Debrecenben, hiszen édesapám református lelkész volt, de a teológián, a Hittudományi Egyetem elődintézményében volt ő maga is ószövetséges oktató. Ugye,
akkor meg volt a családi indítatás.
De ez nem tartott sokáig ez az időszak, úgyhogy én 9 hónapos voltam, amikor aztán a család Debrecenből a Nyírségbe Kislétára került, ebbe a faluba lett édesapám, aztán lelkipásztor, úgyhogy én igazából ott nőttem fel, és ezért nyírséginek tartom magamat. Az más kérdés, hogy az érettségi után aztán ide jöttem vissza Debrecenbe, itt végeztem el a teológiát, a 3 év Németország ösztöndíj után itt a teológián kaptam egyből oktatói állást, és azóta rendületlenül és folyamatosan lassan igazi debrecenivé válok.
Jó, ennyire ne szaradjunk azért előre. Tehát vannak itt érdekességek, mert predesztinálva volt eleve, hogy ide vezessen az útja a szülői házból a debreceni teológiára, és akkor ezt itt nem is volt nehéz megszokni, ezt a légkört, meg itt beigazodni a többiek közé.
Természetesen nem, persze, hát lelkész gyerekként láttuk, hogy mit is jelent a lelkészi hivatás. Másrészt pedig édesapám, bár kikerült ebbe a falusi gyülekezetbe, kezdetben nem hagyta abba a tudományos munkát, és egy tanítványi kör szerveződött köré, ahol vele kortárs és nála fiatalabb lelkészekkel havi rendszerességgel összejártak, és feltötték a héber Bibliát, és akkor azt fordították, és azt magyarázgatták, és én gyerekként ebben a hangulatban nőttem fel, rengetegszer tanulja lehettem ezeknek a héberezéseknek, és ez elültette bennem azt, hogy hát a szent írással foglalkozni, azt az eredeti nyelvén olvasni, és tudós társak erről közösen beszélgetni, ez valami csodálatos dolog lehet. Úgyhogy ez valóban ott motoszkálhatott bennem, hogy végül mégsem a lelkipásztori, hanem ezt a bibliatudós pályát választottam.
Ez lett volna a következő kérdésem, hogy meg se fordult a fejébe soha, hogy milyen lehet ott a szószéken, hiszen olyan szépen beszél.
Köszönöm szépen, én lelkésznek készültem, tehát azért jöttem a teológiára, hogy majd lelkész legyek, hiszen édesapám példáján is azt láttam, hogy amellett azért marad idő, ha az embernek tudományos ambíciói vannak, aztán az élet másképp hozta. Már teológus időmben egy évet külföldön tölthettem, hiszen a rendszerváltás ideje, akkor én éppen teológus voltam, és akkor újra lehetőség volt külföldre menni.
Melyik volt a Bázeli Egyetem?
Ez volt a Bázeli Egyetemi ösztöndíj, ahol a negyedévet töltöttem, majd pedig, amikor elvégeztem itthon a teológiát, akkor pedig Németországba kerültem ki. De még ott mindig azt gondoltam, hogy én majd egy falusi tudós lelkipásztor leszek, ahogy édesapámon láttam, tehát alapvetően gyülekezeti szolgálatra készültem. Úgyhogy amikor hazajöttem, akkor mivel nem kaptam egyből állásajánlatot, én jelentkeztem is az espereseknél, érdeklődni, hogy hol van szabad lelkészi állás. utólag derült ki, hogy amikor a nyírségi esperesnél is voltam, akkor ő mosolyogva azt mondta, hogy persze Zolikám, ha úgy alakul, találunk valamit, de ahogy kiléptem az ajtón, már hívta a teológiát, hogy itt volt nálam ez a Kustár Zoli, tényleg adjak neki gyülekezetet, vagy ti akarjátok, és akkor szinte még haza se értem Debrecenbe, és már egy meghívás fogadott az Ószövetségi Tanszékre.
Beszéljen egy kicsit a németországi tanulmányútról. Milyen volt ott? Miben volt más, mint itthon? Mi az, amit ott megtanult, és itthon tudta hasznosítani?
Hát ez egy teljesen más világ volt, egy egész másféle. Akkor meg főleg, gondoljunk bele, ugye a teológia itt Debrecenben, mint általában Magyarországon, egy nagyon minimálisra visszaszorított oktatói karral működött, hiszen a kommunista időben az államnak eszében nem volt támogatni ezeket a lelkészképző intézeteket, inkább csak megtűrte őket. Egy tanszéken egy oktató lehetett, nem nagyon lehetett könyveket megjelentetni, szigorúan csak belső használható jegyzetek voltak, tehát nem volt egyáltalán teológia szakirodalom, és összességében is egy kicsit olyan gettóba igyekezett zárni, mint az egyházat, mint pedig a teológiát, akkor az állam. És bár megtörtént a rendszerváltás, ez itthon azért lassan oldódott, de aztán kikerülve egyszer csak Németországba, pedig azt tapasztaltam, hogy egy nagy állami egyetemen, egy nagy létszámú teológiai fakultás, ahol a kutatás teljes szabadságával megy a diskurzus a teológiáról, ráadásul ugye itthon akkor még ez egy meglehetősen kötött kurrikulum volt, még a kreditrendszer előtt tulajdonképpen egy kötött órarendünk volt, mintha gimnáziumba jártunk volna továbbra is. Minden napon megvolt a kötelező óra, és egyetlen kurzus volt, egy szeminárium, amit egy fél évben egyet szabadon választhattunk, hogy mi azt az érdeklődésünknek megfelelően. Arra speciális. Hát én akkor még itt Magyarországon a vallástörténetet, illetve a biblika teológiát választottam. Ott volt az a professzor, Vladár Gábor professzor, aki engem itthon felkarolt, és akinek tetszett a stílusa és a felkészültsége, úgyhogy már az is a Szentíráshoz, a Bibliatudományhoz kötődött, de még nem közvetlenül az Ószövetséghez. Németországban pedig azt tapasztaltam, hogy óriási kínálat, rengeteg kurzus, Ószövetségből, Újszövetségből, mindenből párhuzamosan 3-4 dologból is lehet választani, és semmiféle megkötés nem volt. Úgyhogy én ott lubickoltam a Biblia tudományi tantárgyakban, és nagyon-nagyon élveztem, hogy rengeteg mindent tanulhatok, rengeteg mindenhez hozzáférek.
És akkor visszajött, és az Ószövetségi Tanszék, igaz?
Igen, így történt. Ugye 3 évet töltöttünk a családommal Németországban, és amikor visszakerültünk ide, akkor ezzel a kalandos úton, amit az előbb elmeséltem, meghívást kaptam ide Debrecenbe, az Ószövetségi Tanszékre, ott lettem tanársegéd, dr. Karaszton Dezső tanszékvezető mellett. Először a bibliai nyelveket, hát a klasszikus tanársegédi tárgyakat kezdtem el tanítani, majd pedig, amikor ő nyugdíjba ment, akkor átvettem a teljes tanszéket, úgyhogy utána a bibliatudományok teljes palettáját módonban volt tanítani.
Szóval a Hébert, ugye? Tehát a Hébert kezdte el tanítani, tanár úr. Na most ezzel a nyelvel azért a legtöbben, akik laikusok úgy vannak, hogy nem véletlenül szokták ezt mondani, hogy hú, hát nekem ez héberül van, ugye?
Hát valóban, valóban. Bár a híre rosszabb nehézség szempontjából a Hébernek, mint amilyen, a bibliai Héber viszonylag egyszerű szintaxissal rendelkezik, a szókincse sem túl nagy, nagyjából egy 7000 szó, hogyha személy és a földrajzi neveket leszámítjuk, tehát ezért ez nem egy modern nyelvből tudjuk, hogy ez egy megtanulható mennyiség. Valóban a reformátori hagyomány azt mondja, hogy az Isten megismerésének elsődleges forrása a Szentírás, és ezért számunkra ez azt is jelenti, hogy a lehető legközelebb kell hozzájutni, még azt a nyelvi gátat is át kell lépnünk, amit az jelent, hogy számunkra idegen nyelven íródott. És ezért a lelkészképzésnek tulajdonképpen a reformációkora óta kitörőhetetlen része a bibliai héber nyelv is. Nyilván nem az a cél, hogy minden teológusból egy felkészült bibliafordító legyen, vagy egy ószövetséges professzor, de arra képesnek kell lenniük azért a lelkészeknek, hogy a különböző bibliafordításokat egybevetve az eltéréseket az eredeti héberben le tudják ellenőrizni, illetve hogyha egy szakirodalom, egy kommentár nyelvi alapon érvel, akkor értsék ezt az érvelést.
És mikor kezdett el tanítani ószövetségi írás magyarázatot?
Ez lényegében, amikor a tanszékvezető elődöm nyugdíjba ment, ez a klasszikus professzori tantár bizonyos értelemben a szakma csúcsa, legalábbis ugye a biblia tudományban, hiszen ez egy bibliai könyv magyarázatát jelenti. Ez nagyjából úgy néz ki, hogy válogatott perikópákat olvasunk, lefordítjuk ezt a szöveget, és aztán megvizsgáljuk annak a történeti hátterét, a keletkezés körülményeit, és igyekszünk kibontani az irodatudomány eszközeivel annak az akkori kor számára megfogalmazott üzenetét.
És megfogalmazzák a mai kor számára hordozott üzenetét is?
A végső cél természetesen ez, ezt végzi a teológia, ugye a Szentírás aktuális, ma megszólító üzenetét keressük, de hát a teológia képzésben ez a nagy vállalkozás, hogy teológia tanszékekre, tehát tudományterületekre van osztva, ebben egyfajta munkamegosztás keretében bontjuk ki ezt a mai érvényes üzenetet. Az Ószövetségi Szaktudománynak az a feladata, hogy az akkor és ott, a szerző korában, a szerző által szándékot értelmet tárja fel, majd a többi teológiai disziplina, az újszövetségi tudományok, rendszeres teológia és a gyakorlati teológia fogja eldönteni, hogy ebből az akkor és ott szándékolt és érvényes üzenetből itt és most mi vonatkozik ránk. Ez egy picit olyan, mint az alapozás. Nem mi építjük a házat, nem mi rendezzük be, de mi vetjük meg annak az alapját, amire mások húzzák fel majd a lakható épületet.
Volt itt még 2000-ben egy közel-keleti tanulmányút. Ennek mi volt a célja?
Ez a lehetőséghez úgy juthat hozzá, hogy Németországban doktoráltam. És Németországban van egy alapítvány, ami a Közel-Keleten, Jordániában és Izraelben egy tudományos kutatóintézetet tart fent, és kifejezetten az a profilja, hogy a frissen doktorált tudósok a terepen megismerhessék a Biblia világát. Elsősorban a biblikusoknak, ószövetségeseknek, újszövetségeseknek, de az egyház történészeknek is nyitott ez a lehetőség, hiszen a kereszténység első évszázadai, mondhatjuk az első 6 évszázad, az rendkívül izgalmas és rendkívül fontos az egyetemes kereszténység történetéből. Úgyhogy így kaptam a témavezetőm révén meghívást én is, bár magyar vagyok, de hát mivel Németországban doktoráltam, így belefértem a keretbe, és valóban ez 3 hét Szíria, 2 hét Jordánia és 3 hét Izraelt jelentett, ahol szakavatott vezetőkkel, hát nem elsősorban azt az útvonalat jártuk be, amit egy turista hagyományosan, vagy akár csak egy keresztény zarándok végig jár, hanem kifejezetten azokat a helyeket, régészetileg és ókortörténet szempontjából izgalmas helyszíneket néztük végig, aminek valamilyen formában köze van a Szentíráshoz, az ókori Izrael kultúrájához és vallásához.
Szóval izgalmas volt, így emlékszik vissza rá?
Igen, abszolút izgalmas volt, hogy gondoljunk bele, hogy az akkori szíriai területen ugye látni az Eufrates, látni a Mári kiásott városát, azt a romvárost, ami a Krisztus előtti 18. században pusztult el, látni a gyönyörű szír, úgynevezett halott városokat, amik valamikor virágzó keresztény közösségek voltak, ma pedig üres elhagyott városként a hatalmas katedrálisok romjai ott állnak, mint ahogy Izraelben is saját szemmel látni a Jordán folyót, látni Jeruzsálemet, látni azt a vidéket, amit az ember már ezerszer olvasott, és valamilyen formában elképzelt magának, de hát a valóság néha egészen más. És azóta teljesen más szemmel tudom olvasni a Bibliát, hiszen ezek a képek visszajönnek, és amikor olvasok egy tájegységről, egy településről, egy folyóról, akkor sokkal közelebbnek érzem magamhoz azt a szakaszt.
A Biblia ószövetségi területe iránti intenzív érdeklődés egyfajta apai örökség Kustár Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár számára. Most erről is beszélgetünk.
Tanár úr, miért éppen az ószövetség? Miért nem valamilyen más terület? Hogyan szereted bele ebbe a témába?
Hát azt gondolom, hogy az édesapám példája ebben biztos meghatározó volt, hiszen ő az Ószövetség kutatója volt, és ez úgy nyitottá tett engem is, hogy mi lehet abban, ami ennyi embert megmozgat, és a kislétai parókián is 6-8-12 ember összeül, és az Ószövetséggel foglalkozik. Aztán meg is találtam a Biblia ennek a részének is a maga szépségét, mert igaz, hogy számos olyan szakasza van, amit a mai keresztény olvasó, vagy esetleg a nem vallásos ember nehezen ért, vagy unalmasnak tart, hát esetleg kifejezetten megbotránkoztatónak, de mégis annak a dokumentuma ez a könyv, a Bibliának ez az első fele, hogy Isten hogyan készítette fel az emberiséget arra, hogyan nevelte Izraelen keresztül az emberiséget arra, hogy amikor eljön Krisztus, eljön a megváltó, akkor egyáltalán megértse és felfogja az emberiség, hogy ki ő, mit akar és miért van az ő váltság művére szükség.
Tanár úr, van-e azzal kapcsolatban valamilyen megfigyelésük, hogy a mai lelkipásztorok mennyire szívesen nyúlnak ószövetségi példázatokhoz?
Vannak tapasztalataink, meg hát vannak hivatalos lelkipásztori folyóiratok, amelyek azzal segítik a lelkészeket, hogy prédikációvázlatokat vagy előtanulmányokat közölnek, és ott nagyon könnyű statisztikát csinálni, hogy ezekből a vázlatokból mennyi az ószövetség és mennyi az új szövetség. Azért összességében azt mondhatjuk, hogy a református szószékeken biztos, hogy a legtöbb vasárnap új szövetségből való textus kerül sorra. Kevesebb lehet az a szakasz, amikor az ószövetség.
Miért?
Azért, mert minden igehirdetésnek az a célja, hogy Jézus Krisztust felmutassuk a gyülekezetnek, és nyilván egy olyan könyvből, ami Jézus Krisztusról szól, ahol ő meg van említve, ahol az ő életét vagy az ő tanítását tárgyalják, ez sokkal könnyebb megtenni. Kisebb az a nehézség, amit meg kell ugrani a között, hogy mit akart mondani a szerző, és mi a ránk vonatkozó érvényes üzenet. Az új szövetség iratoknál néha ez tőszomszédja egymásnak, nem is nagyon kell ebbe applikálni, vagy keresni ezt az értelmet, mert magától adja, de amikor mondjuk a Bírák könyvében egy erős emberről olvasunk, aki szereti a nőket, és bosszantja a filiszteusokat, és leszakítja Gáza városát egy átmulatott félrészeg éjszaka után, és a filiszteusok bosszantására felviszi a közeli domb tetejére, hát ott azért nehezebb megtalálni azt, hogy ennek mi köze van Jézus Krisztusról.
De azért minden ószövetségi történetben ott van valahol a feloldás a történet végén, tehát van valami olyan nemesebb, magasabb rendű tanulsága ezeknek?
Minden ószövetségi szakaszból elindulva el lehet oda jutni, hogy Jézus Krisztusról és az evangéliumot tegyük bizonságot, ez hol könnyebb, hol nehezebb. Vannak ószövetségi szakaszok, amelyek kifejezetten olyan proféciák, amelyek az eljövendő messiásról szólnak, itt a legkönnyebb azt mondani, hogy lám ez Jézus Krisztusban beteljesedett. Máskor azt tudjuk mondani, hogy olyan analógiát kínálnak a Krisztus esemény megértéséhez, ami eszköze volt az Istennek arra, hogy ha majd eljön Krisztus, megértsük. Gondoljunk a főpap szerepére. Az, hogy Izraelben a templomban volt egy főpap, aki évente bemutatott egy engesztelő áldozatot, és ezzel megbékítette Izraelt Istennel, kieszközölve Isten bűnbánatát. Erről nagyon könnyű Krisztusra irányítani a figyelmünket, mint aki a zsidókhoz írt levél értelmében igazi főpapként eljött, és ezt a nagy megbékéltetést egyszer mindenkorra elvégezte. Tehát vannak, amikor az analógia eszközével tudjuk Krisztust felmutatni, és vannak esetek, amikor egyszerűen nem tehetünk más, mint hogy szembeállítjuk a dolgokat egymásra, és azt mondjuk, az Ószövetség korában ezt még így gondolták, mi azonban Krisztusban erről egy újabb és igazabb az Isten akaratát tükröző kijelentést kaptunk.
Rejt még mindig olyan titkokat a Biblia, amit még mind a mai napig vizsgálnak, kutatnak, hogy mi is lehet ennek az értelme üzenete?
Természetesen kimeríthetetlen ebből a szempontból a Szentírás, így van. Augustinusnak tulajdonítanak egy mondást, én ezt szeretem idézni. Ő a keresztény hitre mondja, de a Bibliára is igaz, ez egy csodálatos folyó, amin a kisegér is át tud gázolni, viszont az elefántnak is úszni kell benne. Tehát azt akarja ezzel mondani az egyházatja, hogy a lényeg nagyon egyszerűen megragadható, és ezért van az, hogy a legegyszerűbb gyülekezeti tag is, ha egy némi segítséggel, irányítással olvassa a Szentírást és benne az Ószövetséget, mindig talál benne a hite számára valami építét és megerősítőt, miközben, ha nem szerénytelenség magunkat, bibliatudósokat elefántnak nevezni, mi is úszni kénytelenünk benne, mert olyan mélységet árul fel ezeknek a könyveknek, amit örökké lehet és örökké kell kutatni. Változik az idő ugyanis, változnak a perspektívák, változnak a kérdések. Tehát nem mindig ugyanazt kérdezzük a Bibliától. Gondoljunk bele, 100 évvel ezelőtt senkit nem érdekelt a géntechnika, nem tudták, hogy van ilyen, és nem kerestek a mondjuk az orvosi etika szempontjából útmutatást a Bibliába. Senki nem tudott még a teremtés védelemről, arról, hogy az ember, nem is sejtették, hogy az ember képes lenne tönkretenni a saját világát, és itt vagyunk a globális felmérésben, felmelegedés közepén látjuk, hogy zajlik egy folyamat, amiért részben vagy egészében mi vagyunk a felelősek. Az új korok, az új problémák új kérdéseket vetnek fel, és a bibliatudósoknak, mint általában a teológusoknak az a dolga, hogy ezekre az új kérdésekre is a Szentírásból érvényes üzenetet találjanak. Úgyhogy már csak ezért is kimeríthetetlen az élet, kimeríthetetlenek az aktuális kérdések, és ettől lesz a Szentírás is kimeríthetetlen.
Olyan nekem ez laikusként, mintha valami kódolt üzenet lenne, és akkor a kódokat kell önöknek, bibliatudósoknak megfejteni.
Hát nem kódokról van szó, bár inkább én azt mondanám, hogy etikai útmutatás, amit legtöbbször az analógia eszközével tudunk megfejteni. Vannak esetek, amire a Szentírás nyilvánvalóan választ ad, nekünk meg kell találni az aktuális problémához, ahhoz leginkább analógiába állíthatót, és akkor így nyerünk egy aktuális új üzenetet.
Nézem, hogy közben több kötete, több tanulmánya is megjelent, melyeket tart ezek közül a legátfogóbbnak, a legnagyobb munkáinak?
Hú, ez egy nehéz kérdés, mondhatnánk, hogy amelyik a legvastagabb, az a legfontosabb, vagy legalábbis időbe, energiába abba töltünk bele a legtöbbet. Ugye a habilitációs értekezésem az Ószövetség szövegéről szól. Ez egy olyan hiánypótló munka, amelyik a középkori zsidó bibliai kódexek jellegzetességeit vizsgálja, azokat a különleges jelzéseket, amelyeket a zsidó írástudók azért dolgoztak ki, hogy a lehető legpontosabban és egyértelműbben rögzítsék az Ószövetség szövegét, és segítsenek azt értelmezni is. Ez a nagy monográfia talán szakmai szempontból az egyik legkiemelkedőbb munkám. Ugyanakkor az egyház csendes szolgájaként is volt egy olyan projekt, amiben legalább ennyi időt és energiát kellett fektetni, ez pedig a Szentírás revideált változatának a megjelentetése volt, az úgynevezett revideált újfordítású Biblia. Itt abban a szerencsés helyzetben lehettem, hogy az Ószövetséget átdolgozó munkabizottság elnöke lehettem, és így alapvetően rám hárult ez a felelősség, hogy módosító indítványokat tegyek az Ószövetség szövegéhez, illetve mérlegeljem a mástól beérkezett indítványokat. A legtöbb lelkész, a legtöbb gyülekezeti tag talán nem is sejti, hogy ha a RUF 2014-es református vagy protestáns Bibliát veszi a kézbe, akkor úgy olvassa az Ószövetséget, hogy annak a végső a magyar szövegének a megfogalmazásában jelentő szerepen van. Én azt gondolom, hogy ez az életmű szempontjából legalább olyan maradandó és fontos érték, mint egy nagy monográfia.
Most dolgozik-e valamilyen nagyobb volumenű kiadványon, tanárul vagy tanulmányon?
Igen, éppen most fordultam finisbe egy nagy könyvvel. 2 évvel ezelőtt lehetőségem volt alkotói szabadságra elvonulni, ezt az egyetemünk szabályzatai lehetővé teszik, és akkor egy ószövetségi bevezetés tankönyvet zártam le. Ez az Ószövetség valamennyi könyvét ismerteti, az Ószövetség irodalmat mutatja be. Hát ez egy vaskos mű lesz. Öröm és büszkeség a számomra, hogy a Calvin kiadó felvette a kiadói programjába ezt a könyvet, úgyhogy jól halad az előkészítése. Azt reméljük a kiadóval közösen, hogy ez jövő tavasszal megjelenhet.
Bocsánat, ugye a tanulmányi szabadság az akkor következett be, amikor önnek a rektori mandátuma lejárt, és akkor itt a rektori évekről is érdemes lenne néhány szót mondani. Ugye rektorként nyilván kevesebb ideje maradt ezekre a tudományos dolgokra, ezt hogyan élte meg, mert azért kihívás egy egyetemnek a vezetése is.
Igen, ráadásul a rektorság előtt rektor helyettes is voltam, és akkor nagyon fontos átalakulások zajlottak az egyetemben, akkor történt meg a reformat tanítóképző főiskolával az integráció, illetve akkor zajlott a debreceni református iskola hálózat renoválása, köztük a református kollégiumnak is a teljes felújítása. Úgyhogy összességében ez egy 9 év volt, amit az egyetem vezetésében tölthettem. Csodálatos szolgálati terület volt ez, én élveztem, de amikor aztán letettem ennek a terhét, ennek a súlyát, akkor pedig nagy lelkesedése vetettem be magamat ismét a tanításba és a kutatásba. Tulajdonképpen ez a bevezetés tan, ez az új tankönyv is abból az igényből szület, hogy a 9 év alatt úgy azért nem feltétlenül frissített jegyzeteim, mert akkor most frissítsem, megnézem a legújabb szakirodalmat, korrigáljam magamat, aktualizáljam a tananyagot, de ha már ennek nekiálltam, akkor már egy füsttel, ahogy szoktuk mondani, akkor miért ne írjam meg ezt tankönyvbe is, és így született ez a könyv.
Mit oszt meg a hallgatósággal a családjáról, tanár úr?
Ó, hát a feleségem szintén református lelkész, és ő is az egyetemen dolgozik, ő a tanulmányosztály vezetője, a teológiai hallgatók jól ismerik őt, és 3 gyermekünk van. Egyik lányunk gyermekorvosnak készül a Betesda kórházba, a középső lányunk gyógyszerésznek tanult, és van egy bölcsész fiunk, aki jelenleg múzeumpedagógusként dolgozik, és nagy öröm és nagy várakozás, hogy napokon belül megszületik az első unokánk, Anna már a középső lányunk várja őt, úgyhogy életünkben ebből a szempontból egy új és izgalmas korszak kezdődik.
És tanár úr mit csinál szívesen a szabad idejében, mivel foglalatoskodik, ha éppen nincs az egyetemen?
Hát, ha nem vagyok az egyetemen, akkor is gyakran egyetemi dolgokkal foglalatoskodok, ez elkerülhetetlen, de kikapcsolódásként nagyon szeretek kertészkedni. Ugye Józsán lakunk Debrecen mellett, és kertes házban így erre a lehetőségem van, szeretek a magam kedvére olvasni és barátokkal együtt lenni.
Kedves hallgatóink! Találkozások című portréműsorunkban ezúttal Kustár Zoltánnal, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárával beszélgettünk, abból az apropóból, hogy az idei Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencián ő vehette át a Gmilka díjat, melyet minden évben olyan személynek ítélnek oda, aki jelentősen hozzájárult a magyar biblia tudomány fejlődéséhez. Megtisztelő figyelmüket köszöni Tóth Emese, viszont hallásra.
Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. The cross has the final word. The cross has the final word. Night, but the cross has the final word. There's nothing stronger. Strong.
The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair bowed down with care. God gave his son to win. His erring child he reconciled and pardoned from his sin. Parchment made, were every star on earth a quill, and every man a scribe by trade.
Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.
rise up, church, with broken wings. Fill this place with songs again of our God who reigns on high. By his grace again we'll fly.
Jesus, I know you can.